Miért különböznek a sejtjeink, ha pontosan ugyanazt az információt tartalmazzák? Nagy László előadása.
Sok szeretettel köszöntöm a résztvevőket. Ez nagy öröm ilyen teltháznak előadni. Azt gondolom a drámatagozatosok is tudják, hogy sokkal jobb egy kis teremben sok embernek előadni, mint egy nagy teremben kevésnek. Úgyhogy ezt örömmel veszem. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e a közönség sorában olyan, aki már találkozott kutatóval? Nyújtsa fel a kezét. Senki nem találkozott még. Van, aki szeretne kutatóval találkozni. Most mindenkinek fel kell találkozni. No, én egy kutató vagyok, hogy mennyire ilyen vagy olyan, ezt nem tudom. Lehet, hogy ezen kellene állítani ezen az élességen, mert ez nem sikerült élesre állítani. Ahogy a bevezetőben hallottuk, arról fogok ma beszélni, hogy hogyan lehetséges az, hogy minden sejtünk ugyanazt az információt hordozza, és mégis mennyire különbözőek tudnak lenni ezek a sejtek, és nem csak különbözően egészségesek, hanem különbözően betegek is. Ez egy nagyon nagy kérdése a biológiának, és a mai előadásban két ilyen nagyon nagy kihívást szeretnék felvillantani. Nem titkoltan azzal a reménnyel, hogy sokan közületek, vagy néhányan legalább közületek, azt gondoljátok, hogy ezek fontos problémák, és talán annyira komolyan veszitek, hogy ebbe az irányban elkezdtek érdeklődni, és esetleg valakiből még kutató is válható. Az nem kell egyébként különösebben kiemelkedőnek lenni, csak nagyon-nagyon elszántnak és bizonyos értelemben elhivatottnak, és mint szinte minden szakmában azt mondhatom, hogy mindenféle képességű ember van a tudósok közé, vagy kutatók között is, de leginkább az elhivatottság és a célra törés az, ami meghatározza, hogy ki mennyire lesz sikeres. Még megpróbálom még egyszer a hallgatóságot egy kicsit interakcióra bírni. Megkérdezem azt, hogy tudja valaki, hogy mi annak a molekulának a neve, amely azt biztosítja, hogy mi ennyire hasonlóan nézünk ki, mint amennyire hasonlóak vagyunk. Ezt tudja valaki. Egy kezet látok ott, tessék.
Dezoxiribonukleinsav.
Így van, a dezoxiribonukleinsav, a DNS, nagyszerű. Ez már nem lesz benne a Facebook kérdésekben, de gondolom azt kevesebben tudják, hogy kifedezte fel ezt a molekulát. Ezt a molekulát Friedrich Miescher, egy érdeklődő orvos volt, aki nem tudta pontosan, hogy mit szeretne vizsgálni az 1860-as években Bázelben, hanem azt vizsgálta, amire lehetősége volt. A helyi kórházból a sebek kötözésére használt kötöző anyagokat gyűjtötte össze, és azt gondolta, hogy annak segítségével valamit megtudhat a sejtekről. Ugye ezekben a gennyes, gyolcs, meg egyéb kötöző anyagokban számos olyan sejt van, fehér vérsejt, amely a gyulladásos területen gyűlik, és ezért ezt így könnyen össze tudta gyűjteni, és ennek segítségével elkezdte vizsgálni azt, hogy milyen anyagokból állhat ez a sejt, és sikerült neki a sejt magból származó anyagot kinyerni, amelyet úgy nevezett, hogy nuklein. És ez a nuklein, ez volt az első, az nuklein azonosítása, és ebben a kémcsőben látható anyag, amit ő aztán beszárított, volt az első kémiai szeparálása a DNS-nek, az örökítő anyagnak, amely az öröklődésért felelős lett. Nem túl... ez is hozzátartozik a showhoz, igen. Ez nagyszerű, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a következő kutató vagy tudós nevét... Hiszem, egy drámatagozatos iskolában nem is lehet ez másként. A következő kutató nevét már biztosan sokan többen ismerik. Ő neki nem volt fogalma arról, hogy mi lehet a fizikai vagy kémiai alapja az öröklődésnek, hanem az öröklődés törvényszerűségeit állapította meg, ő pedig Gregor Mendel, aki kortársa volt Miescher-nek, nem volt közöttük semmiféle tudományos kapcsolat. Nyilván ez a biológia tananyag része is a harmadik vagy negyedik osztályban, vagy 11. vagy 12. osztályban, aminek során megtanuljátok azt, hogy a különböző keresztezések eredményeképpen az öröklődés egységei, a gének, és azok hogyan határozzák meg egy adott organizmusnak a különböző sajátságait, és hogy ez egyik nemzedékről a másikra átadódik. Talán az összes közül a legismertebb kutató páros, akinek a képét be fogom mutatni, az Watson és Crick. Ők egy évszázaddal később, tehát az 1940-es, 50-es években most már ismerve a genetika alaptörvényeit, és ismerve azt a kémiai molekulát, amely ennek a felelőse, az a 40-es években bizonyították, hogy valóban a DNS az, tehát a dezoxiribonuklein sav, amely az öröklődésért felelős, ők határozták meg a DNS-nek a szerkezetét ebben az elég rövid cikkecskében, ami talán az elmúlt évszázadnak a legnagyobb hatású, biológiában mindenképpen a legnagyobb hatású közleménye volt. Nem csak azért, mert egy fantasztikusan szép szerkezet, hanem azért, mert a szerkezet maga, tehát ahogy a molekula kinéz, az már rögtön megmutatja nekünk, hogy az öröklődés hogyan működik. És ezt onnan tudjuk, mert ha megnézzük ennek a molekulának a szerkezetét, akkor látszik, hogy két egymással kapcsolódó lánc szerkezetről van szó, és a cikkük azzal fejeződik be, ez a híres cikk, amit 1953-ban írtak, hogy a szerkezetből nem kerüli el a figyelmüket az, hogy meg lehet jósolni azt, hogy ez a molekula hogy tud duplázódni, tehát hogyan lehet a sejt osztódásnak, tehát a sejtek szaporodásának az alapja, illetve hogyan kódolhat információt, hogyan tárolhatja az információt azáltal, hogy ezek a molekulár részletek különböző úgynevezett bázisokból állnak, amelyek különböző betűkkel ATG és C-nek szoktuk nevezni. Tehát ezzel az 1950-es, 60-as évekre egy óriási kihívás állt a biológia előtt, nevezetesen az, hogy meg lehet-e érteni, hogy ez az információ halmaz, amely az emberi sejtben, vagy bármelyik élőlénynek a sejtjeiben van, az hogyan működteti ezt a szervezetet. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint egy tervrajzot. A tervrajz tartalmazza egy gyár, vagy egy ország, vagy egy város működésének az összes aspektusát, de mindegyik sejt különböző aspektusait használja ennek a tervrajznak. Lehet egy másik hasonlattal is élni. Egy könyvtárban több ezer, vagy akár 10 000 könyv is van, de nem mindenki ugyanazokat a könyveket használja, ugyanazokat a könyveket kölcsönzi ki. Ez talán egy jobb hasonlat, hiszen azt mutatja, hogy mindegyik sejt tartalmazza ugyanazt az információt, de mégis különbözővé válik. Tehát ahhoz, hogy ezt megértsük, az először is meg kellett határozni minden egyes sejtünkből ennek a genetikai információnak a tartalmát. Itt egy rövid animáció következik, ami azt hivatott megmutatni, hogy ha az emberi szervezet összes sok 100 000 millió sejtjében lévő DNS-t összeadjuk, minden egyes sejtben, azt tudja valaki, hogy milyen hosszúságú az a DNS, ami egyetlen emberi sejtben van, hogyha így egymás végébe állítanánk a kromoszómáinkat kinyújtóztatva? Tessék?
Volt ilyen, nem
arról is lesz szó, igen, nem, az 2 méter, ami egy sejtben van, tehát 1,8 méter, és ez tényleg el fog érni a holdig. Hogyha egymás végébe raknánk azt a sejtenként körülbelül 2 méternyi DNS-t, amelyet a szervezetünk tartalmaz, szervezetünk összes sejtje, akkor az nem csak egyszer, hanem többször is elérne a holdig. Ez ugye ennek a hosszú, egymás végébe rakott molekulának a leképezése, és ugye állok ide, hogy mindenki láthassa, akkor ez el fog érni a holdig. És azt pedig egy nagyon különleges biokémiai szerkezet biztosítja, amit itt fogtok látni. Ez, itt látszik a DNS molekula kívül, tehát fehérjékre van feltekeredve, azért, mert ahhoz, hogy ez a körülbelül 2 méter hosszú DNS-hez a sejt hozzáférhessen, ahhoz egy nagyon különleges szerkezetnek, egy úgynevezett nukleoszomális szerkezetnek kell kialakulni, tehát ezekre a fehérjékre fog ez föl tekeredni, és annak meghatározására, hogy egy bizonyos régiója a genomnak kifejeződjön, azt ilyen pici változások, mint ennek a molekulának egy pici változása fogja létrehozni. De erről most nem lesz szó, erről majd az egyetemen lesz szó, hogyha valaki oda kerül. Tehát az 1970-es, 80-as években számos forradalmi változás jött a biológiában, és aztán ennek az eredménye volt az, hogy elsősorban az Egyesült Államok, de számos egyéb fejlett ország vezetői, kutatótársi vezetői úgy döntöttek, hogy az emberi genomot meg kell szekvenálni. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy meg kell ismerjük azt, hogy az emberi sejtek esetében mi a bázisoknak a sorrendje. Tehát a 46 kromoszómában egyenként darabokra vágva el kell olvasni a bázisokat egymás után. Magyarul meg kell ismerni azt, hogy ebben a bizonyos könyvtárban, az emberi genomban, tehát abban az információ mennyiségben, amely alkalmas arra, hogy minden szövetünk és sejtünk kifejlődjön és egészségesen működjön, ahhoz egymás után milyen bázis sorrend található, mert ez, hogyha tetszik ilyen nagy szavakat, ez az életnek a könyve, az ember életnek mindenképpen. Tehát ennek a megértése volt a cél, ez számos új technikát kellett kifejleszteni, erre nincs idő beszélni. A lényeg az, hogy ilyen ipari méretekben indult meg a kutatás, és azt szeretném megmutatni, hogy körülbelül így, hogy le van lassulva ez a kapcsolat. Az én gépem már látszik, de hát még nem. Tehát hatalmas nagy üzemcsarnokokat hoztak létre, amelyben komputerekkel vezérelt úgynevezett szekvenáló készülékek, tehát olyan készülékek, amelyek alkalmasak arra, hogy ezt a bázis sorrendet. Tehát ilyen üzemcsarnokszerű módon elkezdték ezeket a készülékeket, amelyeket természetesen előtte okos mérnököknek és vegyészeknek ki kellett fejleszteni, előállítani az emberi genomnak a szekvenciáját. Hogyha valakit ez érdekel, akkor nem egy bizonyos embernek a szekvenciája került meghatározásra, hanem 30 emberből előállítottak úgynevezett halhatatlan sejteket, amelyeket folyamatosan laboratóriumban lehetett tenyészteni. Abból nyerték ki a dezoxiribonuklein savat, és aztán azt kezdték egy kémiai módszerrel meghatározni. Ezt körülbelül 10 évvel ezelőtt fejeződött be ez a projekt, amelynek az eredménye az volt, hogy létrejött az a referencia genom, ami nem egyetlen embernek a genomja, hanem egy általános emberi genom. Ezt annyira jelentősnek tartották az Egyesült Államokba, hogy maga Bill Clinton, akkoriban az Egyesült Államok elnöke jelentette be két tudósnak a sikerét. Az egyik Francis Collins, aki az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Szervezetének, Kutatóintézetének az igazgatója. Ő az úgynevezett kormány által finanszírozott szekvenciát mutatta be, és mivel itt az Innovációs Szövetségről van szó, akkor azt hiszem elég megfelelő helyez, hogy elmondjam, hogy megindult egy magánkezdeményezésre Greg Venter vezetésével a gyógyszergyárak és egyéb befektetők által finanszírozott genom szekvenálási erőfeszítés is. Ez egyfajta versenyt támasztotta az Egyesült Államok kormánya és más kormányok által szponzorált szekvenálási erőfeszítésnek. Ez felgyorsította a folyamatot. 5 évvel hamarabb elkészült ez a szekvencia az állami, ha tetszik, szektorban is. Ennek a hajtóereje az volt, hogy úgy gondolták, és most is úgy gondolják gyógyszergyárak, hogy megismerni és megérteni az emberi genomot, az segíteni fog olyan gyógyszereknek a kifejlesztése, amely bizonyos betegségek esetében új távlatokat nyitnak, és ez bizonyos értelemben igaz is lett. Tehát ez a bejelentés 2001-ben történt, és számos meglepetést tartalmazott az emberi genomnak a megismerés. Egyre szeretném felhívni a figyelmet, ami talán az egyik legnagyobb, minden biológust alaposan meglepett ez. Ez két ilyen körcikkekből álló diagramot mutat, erre most ne fordítsunk figyelmet, ez úgynevezett mitokondriális genom, erről nem fog most szó esni. A másik az úgynevezett a sejt magban elhelyezkedő genom, és hogyha megnézzük, hogy milyen részei vannak, akkor ezt a picike kis pirossal jelzett részt kell nézni, ami 1,5%. Ez a genomnak mindössze 1,5%-a olyan szakasz, olyan szekvenciát tartalmaz, amelyből olyan információ keletkezik, amelyről fehérje készül. Ez nagyon-nagyon meglepő volt. Hiszen a genomot úgy képzeltük el, hogy semmi más feladata nincs, a legfontosabb funkciója az, hogy biztosítsa, hogy a sejtjeinkben, szöveteinkben lévő fehérjék, ugye azok, amelyek a biokémiai letéteményesei a funkciónak, a működésnek, azokat kódolja. Kiderült, hogy ezt megteszi, de csak egy nagyon-nagyon piciny százalékában. Ezzel szemben nagyon nagy százalékban, majdnem fele az úgynevezett transzpozon, tehát ugráló genetikai elemek által elfoglalt rész, egy nagyon nagy százaléka, 40%-a szintén nem kódoló úgynevezett amerikai kifejezéssel junk DNS vagy szemét DNS, ami azt jelenti, hogy valószínűleg a genom az sokkal-sokkal komplexebb és érdekesebb, és sokkal több kutatást igényel, hogy megértsük, mint sem azt korábban gondoltunk. Nem is beszélve arra, hogy sokkal kevesebb gént találtak benne, mint eredetileg tervezték, hogy találni fognak. Azt gondolták, hogy az embernek kb. 100 vagy 200 ezer génje van, és amikor alaposan megnézték ezt a szekvenciákat különböző komputerekkel és egyéb kísérleti módszerekkel, akkor arra jutottak, hogy hogy mindösszesen olyan 25-30 ezer génje van az embernek. Nem sokkal több, mint egy sokkal, hogy mondjam, kevésbé komplex organizmusnak, tehát például az élesztőnek, amely egy egysejtű eukariót, annak 6 ezer génje van, tehát csak a négyszer több van az embernek. Szóval ez mindenképpen azt jelenti, és a tudományban ezek nagyon fontos fordulópontok, amikor az ember valami olyat talál, ami teljesen váratlan, egy teljesen új kihívást jelent, hiszen meg kell érteni most már a tudósok tucatjainak, százainak, ezreinek, hogy hogyan is működik az emberi genom, ami sokkal több olyan szakasz tartalmaz, aminek nem ismerjük a funkcióját, sokkal kevesebb gén tartalmaz, mint eredetileg gondoltunk, és igazából a kutatásban ez a nagy kihívás, és ez a szépség is. Az ember olyan dolgokkal foglalkozik, amely váratlan, és ezáltal, hogy mondjam, egyfajta örömöt is okoz ennek a váratlanságból adódó felfedezések. A másik dolog, amit a humán genom, az emberi genom megismerése jelentett, az a tudománynak a demokratizálása. A tudomány az alapvetően nem demokratikus mindaddig, amíg korlátozott a hozzáférése egyes embereknek, országoknak, vagy bárkinek, különböző kategóriákba sorolhatók az emberek, akár anyagi helyzetük, vagy periféria és centrumhoz való viszonyuk tekintetében. Ez óriási demokratizálást eredményezett, ugyanis pontosan ennek a két egymást erősítő, de egymással versengő konzorcium, egy állami és egy privát konzorciumnak az eredménye volt az, hogy egyfajta veszekedés vagy megegyezés eredményeként arra jutottak, hogy mindaz az információ, ami az emberi genommal kapcsolatos, a szabadon hozzáférhetővé kell tenni a világhálón. Nem lehet szabadalmazni, nem lehet bezárni egy páncélszekrénybe, nem lehet egy gyógyszergyárnak odaadni, hogy tegyen vele, amit akar, de nem mondja el senkinek, hogy mit találott. És ez azt jelenti, hogyha bármelyikőtök felmegy a világhálóra, és beírja, hogy humán genom, vagy valami egyéb az emberi genomra vonatkozó információra kíváncsi, akkor ilyen oldalakhoz juthat, ahol teljesen szabadon hozzáférhető egy úgynevezett annotált, ami azt jelenti, hogy megjelölt genom, ami tartalmazza azt a bázis sorrendet, ami a referencia emberi genomnak a bázis sorrendje, és ezt nem kell a részleteket látni, be vannak jelölve rajta, hogy hol vannak gének, tehát be lehet zoomolni, ki lehet nézni, meg ki lehet választani egy kromoszómát, meg lehet keresni egy kedvenc gént, sőt, meg lehet keresni bizonyos betegségekhez kapcsolódó géneket. És ez teljesen mindegy, hogy valaki New Yorkban, Los Angelesben, Debrecenben vagy Hajdúhatházon akarja ezt megvizsgálni, amennyiben van egy internetkapcsolat, akkor hozzáfér. Ez egy nagyon fontos dolog, mert amikor én a kutatást kezdtem, akkor ugyan nem voltunk elzárva az információtól, de ahhoz elő kellett fizetni folyóiratokat, ahhoz be kellett menni a könyvtárba, és a 80-as évek közepén, végén sokszor hónapokba telt, míg az Egyesült Államokból egy-egy folyóirat megérkezett, vagy pedig előfizetést kellett biztosítani az egyetemnek bizonyos folyóiratokra, abban a korszakban, amikor már elektronikusan elérhető az információ. Na ez nem igaz a humán genomra, ez mind teljesen szabadon hozzáférhető, és amint a kutatói közösség egyre több és több információt tud meg, egyre több funkciót tud hozzárendelni a génhez, vagy bizonyos betegséges esetében meg tudja mondani, hogy még gén felelős egy betegségre, az rögtön rákerül ezekre az oldalakra, és össze lehet hasonlítani különböző betegek esetében a genetikai információt. Na mi az, ami ezt a, mit eredményez ez a biológiában? Ez két dolgot eredményez. A hajtó ereje ennek a tudománynak, a genomikának, tehát a genom megismerésére irányuló biológiai kutatásnak, az, hogy a szekvenálásnak a költsége, tehát annak a költsége, hogy hány forint ráfordításra tudunk egy bázist meghatározni, az drámaian csökken. Az látszik, hogy 1971-ben, ez egy logaritmikus skála, ha valaki matematikát szereti, ez 10 ezer dollárba került, és ez most már 2008-ra, néhány dollár cent között tehető, ami azt jelenti, hogy amíg körülbelül néhány milliárd dollárba került az első emberi genomnak a megszekvenálása, valószínűleg a következő 4-5 évben ez az összeg néhány ezer, de hamarosan néhány száz dollár lesz. Ez azt jelenti, hogy aki itt ül ebbe a terembe, Ábrahám urat és engem is beleértve, akik már nem vagyunk a legfiatalabbak ebben a teremben, mindenkinek ismert lesz a genomja a következő 10 évben. Ez teljesen biztos. Tehát mindenki tudni fogja, hogy mi az a bázis sorrend, amit az ő sejtjei tartalmaznak. Ez azért lehetséges, mert ennek a költsége ez rámaian csökken, és nem sokára egy ha volt már valaki, aki CT-vizsgálaton volt, mondjuk egy csonttörés, vagy valami esetén, vagy van olyan, aki ismer ilyet a családjában? Biztosan van ilyen. Annak a költsége néhány százezer forint. $1000 az 240 ezer forint. Ez azt jelenti, hogy egy CT vagy egy MRI vizsgálat költségért meg lehet határozni a teljes genetikai szekvencia állományát valakinek, aki itt ül ebben a teremben, vagy egy télebben az országban. És ebben biztos vagyok, hogy ez meg is fog történni. Ez azt jelenti, hogy ez a technológiai forradalom, tehát a szekvenálás költségének a csökkenése, mert hogy ehhez új technológiákat kell kitalálni. Ez nem ugyanaz a technológia, amivel Craig Venter és Francis Collins meghatározta az emberi genomot, az drámaian csökken, és két számot szeretnék bemutatni, két ilyen nagy számot, az egyik 7x10 a 9-en. Tudja valaki, hogy ez mi ez a szám? Tavalyi évre vonatkozó szám. Tessék? Így van, így van. 7 milliárd ember él a Földön, a másik szám az 3x10 a 9-en, azt nem biztos, hogy tudjátok. Ez a ennyi nukleotida tartalmaz, ennyit tartalmaz a humán genom. A humán genom az 3 milliárd bázispár tartalmaz. Magyarul a következő évtizednek a kihívása, hogy a 7 milliárd ember esetében megismerjük, lehetőleg mindenki, vagy nagyon sokak esetében ezt a bázissorrendet. Ez egy hihetetlen hajtóerő, mind az ipar számára, az innováció számára, mind a biológia, mind az orvosbiológia számára, hiszen belátható, hogy milyen fontos lesz az, hogyha ha sok száz, sok ezer, sok millió, esetleg néhány milliárd embernek a genomja válik ismerté. Hiszen tudni fogjuk azt az információt, ami bennünket azonossá, hasonlóvá, vagy különbözővé tesz. És nem csak megjelenésünkben, viselkedésünkben, hajszínünkben, szemszínünkben, ez is érdekes lehet, de sokkal érdekesebb az orvosbiológia számára, hogy ki az, aki bizonyos betegségre hajlamos, jobban hajlamos, ki az, aki bizonyos gyógyszerekre válaszol a szervezete, pozitívan vagy negatívan, ezeket mind-mind meg lehet tudni akkor, hogyha ennek a két számnak a szorzatából előállított nukleotid sorrendet meghatározzuk. És ez nincs nagyon messze, nyilvánvalóan nem valószínű, hogy a következő 10 évben minden 7 milliárd embernek a genetikai információja elérhetővé válik, de az nagyon valószínű, hogy sok millió embernek a információja. És ez azt is jelenti, hogy 10 év múlva lehet, hogy az ember az orvoshoz úgy fog menni, nem is biztos, hogy egy kártyára kell ezt tenni, hiszen valószínűleg a cloud computing erről biztos sokat tudnak többet, mint a genomról. Ez egy információ tároló helyen lesz, és akkor az orvos megnézi azt, hogy ha azt összehasonlítja azokkal a klinikai információkkal, amelyek egy adott betegségre jellemzőek, akkor meg lehet mondani azt, hogy annak az embernek van-e valamilyen betegségre hajlama, hogyan fog változni egy bizonyos gyógyszerre. És ez azt jelenti, hogy el fogunk érni a valóban személyre szabott orvosláshoz, hiszen fejlett diagnosztikával, számítógépes adatelemzéssel és a beteg és a páciens és az orvos közötti együttműködéssel el fogjuk érni azt, hogy mindenki azt és csak azt a gyógyszert fogja kapni, ami az ő genetikai hátterére leginkább alkalmas. El kell mondjam, hogy itt azért nem tartunk. Sokkal előrébb tart a szekvencia megismerésének a lehetősége, mint az, hogy ezt alkalmazni tudjuk. És ennek az az oka, hogy még nagyon-nagyon sok kutatómunkát kell elvégezni ahhoz, hogy azt az információt, amit egy-egy genom jelent, azt össze tudjuk kapcsolni azokkal a klinikai változásokkal, tehát például az, hogyha van 3, 10 vagy 1000 cukorbeteg, hogy ki az, aki válaszol, hiszen az először meg kell ismerni a genetikai információt, és utána össze kell kapcsolni azokkal a klinikai változásokkal, amelyet csak az orvosok tudnak. Tehát azzal korán sem zárult le, ezt szeretném nagyon fontos érzékeltetni, a genom megismerése, hogy megismertünk egy referencia genomot, sőt azzal sem, hogy most már körülbelül néhány száz emberi genom ismert. Ez nagyon sok biológiai és orvosbiológiai kutatásra van szükség. Azért, mert különbözőek vagyunk. Nyilvánvaló, ez mindenki számára világos. A különbözőségnek számos oka van, ezek az egyike az úgynevezett egyszerű polimorfizmusok, ami jelenti, hogyha összehasonlítunk, ugye SNP betűszóval, ez egy single nucleotide polimorfizmus angol kifejezése, az azt mutatja, hogyha összehasonlítjuk néhányunknak a genetikai adatait, akkor azt látjuk, hogy kb. 3 vagy 4 millió helyen különböző bázisok találhatók. Ezek nem mutációk, mert ezek különböző néhány százalékban vannak a populációban, de ez azt jelenti, hogy legalább 3-4 millió bázis különbség van bár még két ember között, ha csak nem egypetéjükrek, mert akkor természetesen nincsen. Ami az azt jelenti, hogy ezeknek az információknak az összessége, tehát hogy milyen ilyen eltérések vannak közöttünk, és ez milyen különbözőséget jelent a különböző betegségekre, hajlamokban, vagy gyógyszerre adott válaszokban, az ennek lehet az egyik alapja. Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy szintén nem tudjuk, hogy ezek a különbözőségek vajon milyen okozati összefüggésben állnak betegségekkel. Vannak olyan mutációk, amelyek az egy gén által öröklött betegségekért felelősek, erről azt hiszem a középiskolai tananyagban is van szó, ilyen a színtévesztés vagy a vérzékenység. Amennyiben egy bizonyos mutáció létrejön, akkor az bizonyossággal, tehát 100%-ban létrehozza ezt a betegséget. A több gén által örökített hajlam, és a legtöbb nagy betegség viszont ide tartozik, tehát a szívbetegség, a diabétesz, a cukorbetegség az ide tartozik, ott pedig több gén által örökített hajlam, tehát meg kell különböztessük az egy gén által nyújtott bizonyosságot a hajlammal. És ezt nagyon nehéz megértetni az emberekkel. Mikor mi elkezdtük a Debreceni Genomikai Központban ilyen vizsgálatokat, akkor számosan felkerestek bennünket, hogy nézzük meg a genomjukat, és mondjuk meg, hogy milyen betegségük lesz. Ezt nem lehet megmondani. Jelenleg két okból. Az egyik, hogy kevés az információ, nincs elég genom megismerve ahhoz, hogy ezt meg tudjuk mondani. A másik, ha meg is lesz, akkor is nagy valószínűséggel inkább azt fogjuk tudni megmondani, hogy akinek mire lehet hajlama, nem pedig azt, hogy mi az, ami bizonyára bekövetkezik. Még egyszer visszatérve a számokra, az első humán genom projekt esetében 3 milliárd dollárba került, 3 milliárd bázispár 15 év alatt, néhány éven belül pedig ez néhány száz dollár lesz, most körülbelül olyan 2000-3000 dollár körül tart. Mennyi adatot jelent ez? Mert ez volt a másik, amit azon az ábrán mutattam, hogy ugye a szekvenálás költsége az folyamatosan csökken, ez ugye a technológia, meg a biológiának a hajtóereje. A információs technológiának a hajtóereje viszont az a hihetetlen mennyiségű információ, ami ezáltal keletkezik. Ezt valahol tárolni kell, és valahol értelmezni kell. Ez egy hatalmas kihívás. Hogyha csak adatokat nézzük, tehát azt, hogy mennyi az az információ, ami egy-egy individuumnak a genomja tartalmaz, akkor látszik, hogy egy 61 méter magas könyvoszlop, vagy 200 telefonkönyvet kellene teleírni azokkal a betűkkel, amelyik bármelyikünknek a genomja tartalmaz. Hát természetesen senki nem akarja ezt ilyen írott formában megnézni, mert ugye mindenki adathordozókkal dolgozik, tehát akkor ez látszik, hogy ez 30 terabájt, és hogy csak a lényeget akarjuk nézni, tehát azt, ami a különbözőség, vagy amiről azt gondoljuk, hogy a különbözőségért felelős, még akkor is legalább egy ilyen CD-nyi információt kellene magunkkal hordozni. Szóval az eladásnak ebben a részében azt szerettem volna érzékeltetni, hogy azáltal, hogy megismertük a humán genomot, nem lezártuk a tudománynak egy fejezetét, hanem kinyitottunk egy még nagyobb kaput, ami hihetetlen kihívásokat jelent a biológiában, az orvosbiológiában, de ugyanígy a technológia fejlesztésben és az informatikában is, remélem sikerült. Ami azt jelenti, hogy a genomika maga, az nem csak az orvosbiológiára, nem csak a biotechnológiára, nem csak a gyógyszerfejlesztést foglalja össze, vagy foglalja magába, hanem az egészségügyet, a biotechnológiát, környezetvédelmet, természetvédelmet, mezőgazdaságot, élelmiszeripart. Nem akarnék a részletekben menni, de például megismerhetők olyan új organizmusok, amelyről senki nem tudta, hogy létezik. Tehát olyan úgynevezett metagenomikai projektek vannak, ahol fognak egy marék földet egy adott területen, és azt megszekvenálják. És olyan új mikroorganizmusok tucatjait, százait fedezik fel, amit előtte senki nem ismert. Miért? Azért, mert csak olyan mikroorganizmusokat lehet tanulmányozni, amit valaki tud tenyészteni valahogy. Márpedig ezek a különböző mikroorganizmusok különböző tenyésztési körülményeket igényelnek, és soha senki nem volt lehetősége, hogy ezt megvizsgálja. Craig Venter, miután megszekvenálta a humán genomot, felszállt egy jachtra, és körbeutazta a Földet. Nem azért, mert jól megérdemelt nyaralását akarta tölteni, hanem azért, mert azt mondta, hogy most arra kíváncsi, hogy a Föld különböző tengereiben milyen élőlények élnek. És megállt néhány ezer kilométerenként, lemerített egy vödröt, fölvette benne a tengervizet, abból kinyerte az összes ott lévő DNS-t, és azt megszekvenálta. És hazament, és akkor azt mondta, hogy ezzel ő megduplázta azt a genetikai információt, ami azelőtt, hogy elindult, az világ tudományossága által rendelkezésre. Felfedezett több tucat, százezernyi új gént, új organizmust. És ez csak egyetlen kutatónak egyetlen útját jelenti. Tehát nem csak az orvosbiológiára, nem csak a biológiára, hanem a környezetvédelemre, a mezőgazdaságra, mindenre vonatkozik az, hogy a genomika egy teljesen új távlatot nyit. Most átérnék az előadásnak a második részére, az pedig ezen az alapon annak a megértésére vonatkozó kutatások, hogyha ugyanezt az információt tartalmazza minden egyes sejtünk, akkor mégis hogy lehetséges az, hogy van ilyen pici limfocitánk, amely ugye a vérünkben található, és van egy ilyen hatalmas nagy idegsejtünk, ennél akár még sokkal nagyobb is, amely például mozgatja a végtagjainkat, az izmaink és az idegrendszer kapcsolatán. Ez pontosan ugyanezt az információt tartalmazza. Ez a biológia egy másik nagy csoda. Én egyébként ezért lettem, én orvos végzettség vagyok, ezért lettem biológus, mert az első évben az professzor elmondta, hogy vannak, ugye megtermékenyedik a petesejt, és akkor van 2, meg 4, meg 8 egyforma sejt, és aztán azokból lesz 100 féle különböző szövet. És akkor én megkérdeztem tőle, hogy lehetett kérdezni, előre lehetett küldeni az előadóteremben, ilyen cédulákon kérdéseket, hogy és akkor hogy lesznek ezek a sejtek, és a válasz az volt, hogy ő nem tudja. Hát mondtam, akkor érdemes a biológiával foglalkozni. Most az a kísérlet, amely bebizonyította, hogy ez valóban így van, ez a bizonyos klónozási kísérlet, és erről bizonyára hallottatok, ez a ugye legközismertebb nevén a Dolly klónozás, itt egy szarvasmara példáján lehet azt megmutatni, és a lényege az, hogy egy már kiérett úgynevezett differenciált sejt esetében, itt van egy ilyen tehénnek a valamilyen sejtje, hogyha ha fogjuk, és abból kivesszük a sejtmagot, ugye ez egy olyan sejt, mondjuk egy bőrsejt, amely már megérett, ebből kivesszük a sejtmagot, és beletesszük egy olyan petesejtbe, amelyből eltávolítottuk a sejtmagot, akkor abból egy teljesen egészséges, normális borjú fejeződik ki. Ez azt mutatja, hogy az az információ, ami egy ilyen érett sejtben van, az pontosan ugyanazt tudja, mint amit a petesejt, a megtermékenyített petesejt tudott. Ez egy nagyon fontos kísérlet, mert azt mutatja, hogy bármilyen sejtből elvileg bármilyen sejtet ki lehet alakítani, és erről fogok beszélni a hátralevő részben. Hát ez egy komplex dolog, itt nem is szeretnék nagyon sok részletbe menni, csak a komplexitást érzékeltetni. Egy nagyon sok tényezős folyamat az, hogy a DNS-ből, ugye a dezoxiribonukleinsav, ami itt pirossal van jelölve, abból kialakuljon egy érett fehérje. Ez csak azt szimbolizálja, hogy először lesz belőle RNS, az RNS-ből átíródik a fehérje, közben számos 5-6-8 ponton is szabályozódik ez a folyamat. Magyarul a sejt nagyon-nagyon szigorúan szabályozza azt, hogy melyek azok a fehérjék, amelyek kifejeződjenek. Most hogyan lehet azt elérni, hogy mégis különbözőek legyenek ezek a sejtek? Ha valaki szereti a matekot, akkor a kombinatóriával ez könnyen kitalálható, hogyha veszünk egy sejtet, egy ős sejtet, amelyből sokféle sejt lehet, akkor mindössze 3 darab faktorral, meg 3 darab sejtosztódással el lehet érni, hogy 8 különböző sejt legyen. Ez egy ilyen elvi alapvetés. Ez azt jelenti, hogyha ez a sejt ugye osztódik egyet, és az egyik sejtbe nem kerül egy faktor, a másikba meg bekerül egy faktor, akkor már ugye 2 féle sejtünk van. Ha még egy osztódás van, és még egy faktor megjelenik, akkor 4 féle, még egy osztódás, meg még egy faktor, akkor 8 féle. Ami azt jelenti, hogy mindössze 3 különböző fehérjével el lehet érni azt, hogy nagyon sokféle, ebben az esetben 8 féle sejtünk lehet, és valóban ez történik. Csak ezt valakinek meg kell vizsgálni, hogy ez hogyan jön létre, és ez az, amihez hoztam néhány dolgot, amit szeretnék körbeadni. Most a genom, ehhez kellett a genom megismerése. Még nem tudtuk, hogy milyen génjeink vannak, nem tudtuk az összeset vizsgálni, addig csak találgatni lehetett, hogy mi lehet például ilyen esetben a különböző sejtek kialakulásának az oka. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk vizsgálni, ahhoz ismerni kell az összes komponensét a rendszernek. Ha nem ismerjük, akkor nem lehet megismerni, hogy hogyan működik. És ez az utolsó évtizedben jött létre, ezek az úgynevezett array technológiák, ami azt jelenti, hogy például ezeken, amit körbe fogok adni, az emberi genom összes génje fel van rakva ezekre a pici lapocskákra, ebből többféle van, ez a legmodernebb, ez tűnik a legegyszerűbbnek, de ez a legkomplexebb. És arra alkalmas, hogy vegyünk egy sejtet, például egy olyan sejtet, amit itt megjelöltünk mondjuk A-val, és megnézzük, hogy melyek azok a gének, amelyek kifejeződnek benne. Ez lehetséges, különböző technikákkal. Ez a hibridizációs technika alkalmas erre, hiszen ez abból indul ki, hogy a DNS-nek a szálai elválaszthatók, és utána összehibridizálhatók. Ezt körbeadom, tessenek megnézni. És ez egy hihetetlen új fejlődési lehetőséget adott a biológiának, hiszen most már meg tudtuk nézni, anélkül, hogy különösebben gondolkozni kellett volna rajta, hogy a különböző sejtekben melyek azok a gének, amelyek éppen akkor kifejeződnek. Ezeket a közöldöm. Ezeket nevezzük úgynevezett mikroeréknek. Az egyik az Affymetrix, ez egy ABI, ezt körbeadom. És ez a legérdekesebb, hát ezen olyan sok mindent nem lehet látni, 8 kis sövecskét lehet látni. Eznek a segítségével, ilyen készülékünk most már nekünk is van a néhány hónap óta, meg lehet határozni 3 nap alatt 6 embernek a teljes genom szekvenciáját. Ez kb. 15 000 euró, nem ez maga, a reagensek hozzá költséggel, ezt is körbeadom. Ez a legújabb technológia. No hát, szóval a szekvenálás és az genom megismerése olyan technológiákat hozott létre, amellyel a biológiát rendszer szinten lehet most már művelni, tehát nem találgatjuk, hogy milyen gének lehetnek, amelyek különbözővé teszik ezeket a sejteket, hanem nagyon szisztematikusan az ember összes génjét ismerve már tudjuk ezeket vizsgálni, és ezek ilyen készülékek segítségével készülnek. A néhány évvel ezelőtt ezeket a, most már ezek kereskedelmi forgalomban elérhetők, de házilag készítettük, úgymond, tehát ilyen úgynevezett nyomtatók, ami pontosan, mint egy inkjet printer, lehetett az egyes géneket rányomtatni, ugye 10 000 számra természetesen ilyen üveglapokra, és ezek segítségével lehetett meghatározni ezt. Ez körülbelül így nézett ki, tehát ez egy amerikai egycentes, és látszik, hogy ezeken a kis lapocskákon egyszerre több 100 000 és 10 000 génnek a lenyomata van, amelyet a hibridizálás segítségével lehet meghatározni. Itt látszik egy ilyen, amit körbe is adok. Ennek segítségével, és most már tényleg nem akarok nagyon sok részletet mutatni, meg lehet határozni azt, hogy az eukarióta génátíródás, amely egy nagyon komplex és szabályozott folyamat, ami meghatározza, hogy milyen fehérjék a genomban, hogy milyen módon érik el, hogy bizonyos gének kifejeződjenek, ezt lehet tanulmányozni. Ez az, amivel én foglalkozom, itt az előadás végére ide is eljutottunk, és ez az, amivel a Fulbright ösztöndíjamon foglalkoztam az elmúlt évben az Egyesült Államokban, egy olyan technológiának a kidolgozása, amelyben egy adott sejt esetében meg tudjuk határozni, hogy melyek azok a gének, amelyek pontosan abban a pillanatban, amikor a sejtet vizsgáljuk, kifejeződnek. Ez nagyon fontos, mert nagyon sokat elárul nekünk arról, hogy az a sejt hogyan működik. Hát az a kísérletsorozat, amit végrehajtottam, ez itt ábrázolható, nem mennék a részletekbe, és az eredmény pedig így lehet megmutatni. A genomra vissza lehet vetíteni azt az információt, amit én ezekkel a kísérletekkel megtaláltam, és meg lehet mondani, hogy a genomnak egy adott pillanatban melyik része íródik át, és melyik része pedig nem. Tehát, hogy ha tetszik, élővé lehet tenni a genomot ezáltal a technológia által, és ez ezt mutatja meg, hogy hogyan keletkeznek ezek a molekulák a genomból. Na, néhány utolsó ábrát szeretnék még mutatni azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogja ez átalakítani a szemléletünket a biológiát illetően. Az a sejt, amely alkalmas arra, hogy minden sejtnek az őse legyen, az úgynevezett őssejt, és ez különböző potenciával rendelkeznek. A megtermékenyített petesejt természetesen az, amelyikből mindenféle sejt lehet. Ugye ezt élő példával is lehet, egy óvodásból még bármi lehet, egy középiskolából is még sok minden, de azt hiszem, hogy lehet, hogy már élsportoló nem mindenkiből lehet, ha eddig nem járt edzésre, és aztán mondjuk belőlem már nagyon kevés minden lehet, mert a potenciálban folyamatosan elveszítettem. Na, ugyanígy működnek a sejtek is. A megtermékenyített petesejt még totipotens, tehát mindenféle sejt kialakulhat belőle, és ahogy differenciálódik előre, egyre kevesebb. Az elmúlt évtized sok változást hozott ebben. Először sikerült izolálni ezeket az úgynevezett őssejteket egerekből, amely a biológiának az egyik fontos modellállata, és 1998-ban humánból is, és ez hihetetlen új perspektívát nyitott. Annak ellenére, hogy az egér és az ember biológiailag nagyon közel áll egymáshoz, technikailag elég nehéz volt ezt elérni, hogy emberből is előállítsanak olyan sejteket, James Thompson és John Gerhardt, amely ős sejt, tehát mindenféle sejtnek a lehetőségét biztosítja. Miért fontosak az őssejtek? Az őssejteket ezzel szokták ábrázolni, ami azt jelenti, hogy amíg a labda itt fent van, addig bármelyik völgyön le tud gurulni, és bármilyen sejt lehet belőle. Amint leért, akkor már sokkal nehezebb. És hogyha ilyen sejtekre vadászunk, ilyen őssejtekre, akkor egy hihetetlen kincses ládára bukkanhatunk, hiszen ezek a sejtek alkalmasak arra, hogy a szervezet összes sejtjét kialakítsák. Ami azt jelenti, hogy ha valaki ezekkel a módszerekkel, amit itt körbeadtam, meghatározza, hogy milyen gének hogyan fejeződnek ki, és ezt irányítottan meg tudja csinálni, akkor létre lehet hozni neuronokat, zsírsejteket, immunsejteket, szívizomsejtet, stb. És ez nagyon fontos, mert számos olyan betegség van, szerencsére a középiskolásokat ez még kevéssé érdekli, de a nagyszüleiket már igen, amikor elpusztulnak bizonyos sejtek, például a bétasejtek, az inzulintermelő bétasejtek, ezeket lehet pótolni, különböző idegrendszeri betegségekben neuronok, vagy akár a szívinfarktus során szívizomsejtek. Ezeket ezekkel a technológiákkal lehet pótolni, és az elmúlt néhány évben ebben is jelentős eredményeket értek el. Yamanaka nevű kutatónak sikerült megmutatni azt, hogy már a differenciált sejtet, amiről ugye már volt szó a bizonyos Dolly kísérlet kapcsán, de ő most ezt egy Petri csészében vizsgálta, bizonyos faktorokkal, olyan faktorokkal, amelyek a gének kifejeződését szabályozzák, vissza tudta vinni úgynevezett nem differenciált embrionális sejtekbe. Ez óriási felfedezés volt azért, mert megmutatta azt, amit már a klónozási kísérlet maga is, hogy egy már kidifferenciált érett sejtet vissza lehet vinni a nem differenciált sejtben. Miért fontos ez? Azért, mert mindaddig, amíg csak őssejtekkel tudunk dolgozni, amely valakiből egy embrióból származó őssejt, addig az, ugye ezt mindenki tudja, az különböző problémákat vet fel. Nem csak etikai problémákat, de biológiai problémákat is, hiszen egy embrióból származó őssejtet nem biztos, hogy belém-belém lehet ültetni, hiszen különböző immunreakciók folytán nem kompatibilis velem. Viszont, ha ez a módszer működik, és nekem szükségem van mondjuk egy inzulin termelő bétasejtre, akkor az én bőrsejtemből, amihez elég könnyen hozzá lehet férni, ezzel a módszerrel, tehát olyan faktoroknak a bevitelével, amely képes újra programozni ezt a sejtet, képesek vagyunk előállítani egy embrionális őssejtet, amelyből aztán bétasejtet lehet differenciálni. Pontosan ezt csinálta Yamanaka, az indukált pluripotens őssejtek, a betegből származó sejtből létre lehet hozni egy olyan őssejtet, amely aztán terv szerint egyfajta terv szerint, amit ezekkel a kísérletekkel el lehet érni, átalakítható az a sejt, amit szeretnénk. És végezetül néhány személyes dolgot szeretnénk mutatni, hogy mire jó az, ha az ember külföldre jut, például, mivel ezt a Fulbright szponzorálja, gondoltam, mutatok néhány dolgot. Én egy évet töltöttem San Diego-ban a családommal, ez volt az irodám, mert az a különlegessége, hogy ez a csendes óceánra néz a Szolgok Intézetbe, úgyhogy az inspirációt ez adta, és hogyha egy kicsit közelebb mentem a parthoz, akkor ezt láttam, ilyen paragliderök. És hogyha lementem ott a sziklák alá, akkor pedig ez volt. Tehát emellett nehéz volt a munkára koncentrálni, azért sikerült. A Fulbright azt is biztosította, hogy a helyi Fulbright közösség az gondoskodott róla, hogy az amerikai kultúrát megismerjük. Úgyhogy voltunk például a családommal baseball gémen. San Diego volt ugye nem messze Hollywoodtól, úgyhogy meglátogattuk a Los Angeles és Hollywood környékét is. És néhány nagyon fantasztikus nemzeti parkot is, ahol nagyon büszke vagyok erre a képre, ez Hawaii-on készült egy Humpback Whale-nek a kiugrása, és a Yellowstone Nemzeti Parkban pedig életemben először láttam egy grizzly medvét a bocsával együtt, ez néhány száz méterre volt tőlem. Ez biztosította az inspirációt a további kutató munkához, és ezzel együtt szeretném megköszönni a figyelmet.
Elhangzott Nagy László. Miért különböznek a sejtjeink, ha pontosan ugyanazt az információt tartalmazzák? Az előadás elhangzott 2012. január 17-én.